Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek, külön szeretettel a gyerekeket. Én hoztam egy történetet nektek, remélem, hogy meghallgatjátok. Hát, hogyha előre jöttök, akkor még jobban fogok annak örülni. De ha inkább ott akartok maradni apánál, akkor az se baj. Azt szeretném kérdezni először is tőletek, hogy kinek van testvére? Egy, kettő, három. Nagyon jó, mert ez a történet a testvérekről szól. Kinek van macia? Egy, kettő, három. Nagyon jó, ott is van egy. És milyen ez a maci? Mennyire van elhasználódva? Vagy nagyon új még? Nem új?
Még
kiskorodban, akkor biztos. És nagyon szereted?
Nem mindig találom meg szóval.
Nem mindig találod meg? És? És szereted a macidat? Szereted. Jó. Igen? Igen, tessék. Mindig vele alszol. Igen, neked? Neked, 2 éves korod. Egy olyan testvérekről szeretnék nektek elmondani egy történetet, ahol szintén van egy maci. Csak az a probléma ebben a macival...
Csak egy van,
igen. Igen, veszekednek a testvérek, de nem azért, mert az egyiknek van, a másiknak nincs, hanem azért, mert ez a maci, ez egy ütött kopott maci. Hiányzik az egyik szeme, az egyik karját már csak néhány szál cérna tartja, és vita szokott lenni, a két testvér között úgy hívják őket, hogy Ági, a kisfiút meg Misi, és az Ágié ez a mackó. Régen kapta már, olyan korú lehetett, mint ahogy ti, és hát nagyon a szívéhez nőtt ez a maci, de a bátyja nem szerette. Csúnyának tartotta. Sokat veszekedtek. Egymás haját is húzogatták ilyenkor. És egyszer az történt, hogy ez a maci eltűnt. Ennek a macinak a neve Teddy. És ez a maci egyszer eltűnt. És a Teddynek fogott hívni. És Ági kétségbe esve szaladt az édesanyjához, és elmondta neki, hogy mi történt. Édesanyjával az egész lakás feltúrták, keresték, de sehol nem találták meg. Ágit nagyon bántotta, hogy a kedvenc macia eltűnt, és amikor ültek az asztalnál, még étvágya sem volt, csak nagyokat sóhajtott, és az édesanyja odament Misihez, elhívta őt, és mondta neki, láttad, hogy mennyire szomorú a testvéred? Eltűnt neki a macia. És akkor azt mondja Misi, hogy igen, látom, de hogy lehet anya egy ilyen csúnya macit szeretni? És azt mondta az édesanyja Misinek, hogy tudod, ezt a macit Ági nem azért szereti, mert szép, hanem azért, mert nagyon régen kapta, nagyon megszerette, hozzánőtt. És akkor azt mondta Misi, hogy tudod anya, ott van az ágyamnál egy dobozba, oda dugtam el. Mondta neki édesanyja, hogy tudtam, csak vártam, hogy te mondd meg. Most pedig menj és vidd vissza azt a macit Áginak. Tudjátok, ebben a történetben az az érdekes, hogy valakinek tetszik az a maci, de aki a maci, az számára mindent jelent. Viszont Misinek meg nem tetszett. És ha belegondolunk, Jézus Krisztus sokszor hogy tekint rátok? Hogy tekint ránk, felnőttekre? Sokszor mi is nem úgy nézünk ki, hogy igazán azért szeretetne bennünket az Úr, mert olyan szépek vagyunk, vagy egészségesek vagyunk, vagy szeretjük egymást. Sokszor mi is úgy nézünk ki, mint ez a Teddy Maci. Ütött kopott. De mégis Jézus Krisztus számára mi nagyon drágák vagyunk. És én azt kívánom nektek, hogy erről soha nem feledkezzetek el. És amikor esetleg egymással vita van köztetek, akkor mindig gondoljatok arra, Jézus Krisztus szereti a testvéremet is, szeret engem is, és mindenkit szeret. Köszönöm, hogy meghallgattatok. A mai alkalommal egy olyan igeszakaszt választottam, ami valószínű, hogy nagyon jól ismertek. Egy nagyon jól ismert ószövetségi történet, de mielőtt ezt elkezdeném, ugye most a negyed évben a sáfárságról tanulunk. És nem tudom, mennyire emlékeztek rá, nekem mindig vissza kell lapozni, mert nem olyan jó, nem annyira jó a memóriám. De hogyha 3 héttel ezelőtti leckére, ha van köztetek, aki visszaemlékszik, annak az volt a címe, hogy meglátom, akarom, megszerzem. És ebben a leckében szó volt a jólét evangéliumáról. Mi is ennek az evangéliumnak az üzenete? Ez egy nagyon érdekes üzenet. Kövesd Istent, és ő gazdaggá tesz az anyagi javakban. Hogy mennyire hamis ez a tanítás, azt fogjuk megnézni ebben az ószövetségi történetben. Lapozzunk Királyok második könyvéhez, és ott a 4. fejezetben olvassuk el az 7. verset. Királyok második könyvének 4. fejezete, az 1. verstől olvasom a 7. versig, és így hangzik Isten igéje. A próféta fiak feleségei közül egy asszony így kiáltott Elizeusnak. Szolgád, az én férjem meghalt. Te tudod, hogy szolgád félte az urat. Most pedig eljött a hitelező, hogy elvigye mind a 2 gyermekemet, hogy szolgái legyenek. Elizeus megkérdezte, mit tehetek érted? Mondd meg nekem, mi van a házadban? Ő így szólt, nincs egyéb szolgáló leányod házában, csak egy korsó olaj. Elizeus azt mondta, menj el, kérj minden szomszédodtól üres edényeket, de ne keveset. Menj be és zárkozzál be a fiaiddal, és tölts az olajból mindegyik edénybe, és a tele edényt állíts félre. Az asszony elment, bezárkózott fiaival, és azok hordták neki az edényeket. Ő maga pedig csak töltögetett. Amikor megtöltötte az edényeket, mondta a fiának, hozz ide még egy edényt. Ő így felelt, nincs több edény. Ekkor megállt az olaj. Az asszony elment, és elbeszélte ezt Isten emberének. Ő pedig azt mondta, menj el, add el az olajat, és fizesd ki a hiteleződet. Te pedig és a fiaid éljetek a maradékából. Azt a címet adtam ennek a Biblia tanulmánynak, hogy csak egy korsó olaj. És ha belegondolunk, akkor ez tényleg nem sok. Ezt se tudom képzelni, mit kezdenénk, ha csak ennyink volna. Nehéz beleképzelni magát az embernek a szegénységébe a jólét folyamán. Akkor, amikor a bőségben él. Csak egy korsó olaja maradt ennek a szerencsétlenül járt özvegyasszonynak. De nem elég, hogy megözvegyült. Még emellett tartozott egy hitelezőnek is, aki olyan módon akarta behajtani az asszony tartozását, hogy el akarta venni a 2 fiát. Azért, hogy szolgáivá tegye őket, hogy ledolgozzák az adósságát az asszonynak. A szolga szó a héberben rabszolgát is jelent. Egy picit próbáljuk megérteni ezt a kort, amikor a történetünk játszódik. családfő, aki a család fenntartója, meghalt. Az özvegye maradt asszonynak, kölcsön kellett kérni ahhoz, hogy meg tudjanak élni. De képtelen az adósságot törleszteni. A törvény szerint, ha nem tudták fizetni az adósságot, és ha volt valami értékes a birtokukban, azt eladhatták. A földet nem adhatták el, mert a föld az úré volt, legfőjebb bérbe adhatták. Egy másik megoldás az, hogy valakinek a szolgaságot fel kellett vállalni. Az asszony is eladhatta magát rabszolgának, de a hitelező választhatta a két fiát is. És vajon meddig tartott egy ilyen rabszolgaság? A legrosszabb esetben is 6 évig. A 7. évben kellett a kürtölés évében elengedni a hitelezőnek a rabszolgákat. De gondoljunk bele, hogy az adósság, bocsánat, sok évre elszakíthatta a családot egymástól. Az özvegynek a fiai talán olyan korúak lehettek, amikor már dolgozhattak, és az anyjuk támasza lehettek. De ha a hitelező elveszi őket az anyjuktól, akkor az anyjuk miből élt volna meg? Abban a korban nagyon nehéz, nagyon kiszolgáltatott volt az özvegyasszonyoknak a helyzete. És ebben a reménytelennek tűnő helyzetben ment az özvegy a prófétához, akiről a 7. versben azt olvassuk, hogy az Isten embere volt. És kiáltott hozzá, úgy mondta el a panaszát. Ez a szegény asszony, akinek a férje próféta tanítvány volt, lehet, hogy pont Elizeusé, tényleg nagy bajba került. Pedig elmondása szerint a férje félte az urat. Elizeus kérdései viszont megállították az asszonyt, hogy tovább panaszkodjon. De a sorok között, mintha ott húzódna a többi panasza, amit már nem tudott elmondani. De ha folytatni tudta volna, akkor lehet, hogy ezeket a kérdéseket tette volna fel. Miért történt meg ez velünk? Miért engedte ezt meg Isten? Hol van Isten? Mi lesz most velünk? Könnyen magunk elé képzelhetjük azt, hogy hangosan kiáltva kezdte el az ő panaszkodását. És mire a végére ért, már sírt. A történet egyik nagy mondani valója, hogy nincs garancia arra, ha valaki féli az urat, hogy őt nem éri a baj, nem éri őt a tragédia. Az Istennel való szövetség nem biztosítja, hogy életünket csak is a jó fogja jellemezni. Hogy soha nem fog bennünket rossz érni, amitől félünk, és még irtózni, még belegondolunk, még attól is irtózunk, hogy valami rossz érhet bennünket. Ha úgy lenne, hogy a szövetségkötés biztosítaná az embernek a jólétét, akkor ez olyan volna az ember számára, mint egy életbiztosítás. És az Isten csupán arra kellene, hogy biztosítsa számunkra a jólétet, és hogy bennünket semmi baj, semmi veszedelem ne érjen. Ez a fajta gondolkodás az Istent szolgálvá szándékozik tenni. És az Isten csak a jólét eszköze csupán. Vajon az Istenre csak azért van szükségünk, hogy jólétet biztosítson? És őrizze is ezt meg egész életünk folyamán? Vagy inkább azért van szükségünk az Istenre, hogy a mi vezetőnk legyen, akire egész életünkön keresztül támaszkodhatunk? Ez az asszony teljesen kilátástalan helyzetbe került. De amit tett érte Isten a prófétán keresztül, azaz ő egész életében, további életében olyan tapasztalatot jelentett, ami által megtanította őt bízni az Úrban. Viszont az a segítség, amit Elizeus által Isten kínált fel neki, csak akkor valósulhatott meg, ha az asszony hitt a próféta minden szavának, és mindent aszerint tett. A prófétára való hallgatása volt a hitének próbája. De vajon könnyű volt-e hallgatni, és könnyű volt-e hinni? Először kellő mennyiségű edényt kellett kölcsön kérni a szomszédaitól. Az ige nagyon szűkszavúan írja le ezt a történetet. Leginkább az olaj szaporításával foglalkozik. Az előzményekről, az edények gyűjtéséről pedig semmilyen említést nem tesz. De azért próbáljuk ezt elképzelni. Azt gondolná az ember, hogy az edények begyűjtéséhez nem is kellett olyan nagy hit. Inkább ahhoz kellett a hit, hogy ezeket az edényeket meg kell tölteni az egy korsónyi olajjal. De mennyiben határozta meg Elizeus az edények számát? Határozatlan volt. Csak annyit mondott, hogy kérjen minden szomszédjától üres edényeket, de nem keveset. Lehet, hogy egyszerűnek tűnt, de nem biztos, hogy könnyen kivitelezhető is volt. Elizeus azt az utasítást adta az asszonynak, hogy minden szomszédjától kérjen edényeket. A minden szomszédba beletartoztak azok is, akikkel talán nem volt túl jó a viszonya. Vagy ha nem is volt köztük viszály, de a köszönésen kívül semmilyen kapcsolatban nem voltak egymással. Tehát ahhoz, hogy a kellő mennyiség, ez a nem kevés összegyűjjön, lehet, hogy előbb rendeznie kellett a kapcsolatát a szomszédaival. Vagy közelebb kellett kerülni azokhoz, akiktől már eltávolodott. Lehet, hogy nem is fizikailag volt ez a távolság, hanem lelkileg. És szinte áthidalhatatlan volt ez a távolság. Elizeus üzenetében benne volt, hogy maximálisan kellett kihasználni a lehetőségeit. Azért kellett kapcsolatait rendezni, mert nem csak az Istenre volt szorulva ez az asszony, az ő nehéz helyzetben, de jelen esetben rászorult a környezetében lévő minden szomszédjára is. Lehet, hogy sok szomszédjával jó volt a kapcsolata, de Elizeus nem azt mondta neki, hogy akikkel jóban van, azoktól kérjen edényeket, hanem azt, hogy minden szomszédjától kérjen. A Herz Biblia fordítás úgy írja, hogy az összes szomszédjától nem hagyhatod ki egyet sem közülük. Lehet, hogy pont a legközelebbi szomszédhoz volt a legnehezebb bekopogni. Akivel talán még egykor barátok is voltak, de valamint összeszólalkoztak, összevesztek, megharagudtak egymásra, és a barátság megszűnt. Teljesen elidegenedtek egymástól. Esetleg olyan is lehetett köztük, akivel kerülte még a találkozást is. És ha megláttak innen az utcán, inkább megfordult, és egy másik irányba indult el, csak hogy köszönni se kelljen neki. Az asszony számára elengedhetetlen volt, hogy először a már meglévő kapcsolatait, a megromlott kapcsolatait rendezze. Lehet, hogy bocsánatot kellett valamelyiktől, vagy valamelyiküktől kérni. Az is lehet, hogy neki kellett megbocsátani valakinek, vagy valakiknek. Vagy egyszerűen csak meg kellett tógyítani a kapcsolatot, ami talán közösen hanyagoltak el. De a régiek mellett új kapcsolatok kialakítása is szükséges volt. Igyekeznie kellett megismerkedni másokkal, barátságosnak kellett lennie minden szomszédjával, ami sok esetben nem mindig könnyű. Valószínű, hogy az edények, amit kölcsön kellett kérnie, értékesnek számított a gazdájának, és ahhoz, hogy kölcsön adja azokat, el kellett nyerni a bizalmát. Nem tudom régen, hogy volt, de azt hiszem, ma a háziasszonyok nem szívesen adnak a konyhai felszerelésükből kölcsön olyanoknak, akiket nem ismernek, vagy akikben nem bíznak. Isten sokkal többet akar adni annál, mint hogy nehéz helyzetünkből, legyen az bármilyen jellegű is, kiszabadítson. Ő a kapcsolatainkat is helyre akarja állítani. Elsősorban az Istennel valót, és ebből következően az embertársainkkal valót, amibe beletartozik a legközelebbitől a legtávolabbi. János 10:10-ben Jézus azt mondta, hogy ő azért jött, hogy életet adjon, méghozzá bővelkedő életet, amibe beletartozik a szeretetben való bővelkedés. Hogy szeretni tudjuk azokat az embertársainkat is, akiket nem könnyű, sőt, nagyon nehéz. Az Isten áldása az is, hogy rendezhetjük a rendezetlen kapcsolatainkat. Sőt, sokszor az Isten áldásának az szab határ, hogy vannak el nem rendezett kapcsolataink. Rendezni a gyülekezeten belül és kívül levő kapcsolatokat. Azt hiszem, ez az Isten akarata a mai időben, és elmondhatjuk azt, hogy az egész előttünk levő évben. Két költőtől való vers idézetet tettem egymás mellé, és kapcsoltam őket össze. Vörös Marti Mihály és József Attila egy-egy versének az utolsó sorai. És ez így hangzik. Rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk, és nem is kevés. Ez jó mulatság, férfi munka volt. Elhagynám azt a szót, hogy volt, mert nekünk még nem ért véget ez a munkánk. Visszatérve a bibliai történetünkhöz, az isteni segítség a következőkből állt. Hit, a kapcsolatok rendezése, a sok edény kérése, az olaj szaporodása, és ennek a megszaporodott olajnak az értékesítése. A hitnek az elejétől a végéig jelen kellett lenni, vagyis a szomszédokkal való kapcsolat felvételétől, aminek eredményétől függött a nem kevés edény, és ebből következően a nem kevés olaj, majd a megszaporodott olaj eladásáig. Végig ott volt a hit, és itt cselekvő hitről van szó. Hinni és cselekedni kellett azt és úgy, ahogy Elizeus meghagyta. És ha megvizsgáljuk, akkor maga az Isten hagyta meg Elizeuson keresztül. Az olaj egészen addig folyt az asszony korsójából, amíg voltak üres edények. Azt olvastuk, hogy az asszonynak be kellett zárkózni a fiaival együtt, amikor töltötte az olajat. Ki volt zárva a nyilvánosság, de a csoda után már nem kellett titkolóznia. Valószínű nem is tudott volna. Ez a történet többről szól annál, mint hogy arról a csodáról, hogy Isten megszaporította az olajat. Itt sok-sok csoda történt. Csodák sorozata, és nagyon nehéz volna rangsort felállítani, hogy melyik volt a legnagyobb. Isten sokkal többet adott ennek az asszonynak annál, hogy megszabaduljon a félelmetes adósságaitól, amibe talán önhibájától függetlenül került bele. Az adósság rendezésén túl az olaj egy darabig a megélhetésüket is biztosította. Azzal, hogy hitt és hallgatott mindenben Elizeus szavára, nem csak a fiait nyerte vissza, és szabadította meg őket a szolgaság igájától, hanem az Istennel való kapcsolata is megújult. Ezzel együtt megszabadult a reménytelenségtől, a kilátástalanságtól, és ezek után valószínű, hogy már nem a szerencsétlenségéről beszélt a környezetében, hanem arról tett bizonyságot, hogy mi nagy csodát tett vele az Isten. Nem kérdezte többé, hogy miért történt meg velünk ez a nyomorúság, hanem azzal az Istennel és az ő emberével dicsekedett, aki megszabadította őket a nyomorult helyzetből. A szomszédaival való kapcsolata is rendeződött, és biztosan ő maga is jobb szomszéd lett. Enélkül, vagyis a kapcsolatok rendezése nélkül nehéz lett volna az olajának megszaporodása. Úgy is mondhatjuk, hogy az olajának szaporodása a kapcsolatainak rendezésétől is függött. Fiainak is jó példát mutatott, hogy ők is bízzanak az Istenben, az Izrael Istenében, és hallgassanak az ő prófétáira. És a saját példájával is sokkal többet adott a fiainak, mint gondolta, hisz az örök életüket alapozhatta meg ezzel. Ez az asszony teljesen megváltozott. Egy megkeseredett, reményt vesztett, talán mindenben a rosszat látó emberből hinni, reménykedni, örülni, szeretni tudó ember lett. És ez volt Istennek az igazi nagy csodája. Isten a rosszból is jót hoz elő. És ő nem csak azt a problémánkat látja, amivel mi megkeressük őt. Ő az életünknek az egész problémáját átlátja. És ő az egész embert akarja helyreállítani. Az asszonynak minden edénye üres volt az elején. Üres edényekre volt szüksége. De önmagát is meg kellett üresíteni. Azáltal, hogy hallgatott a prófétára, és mindenben engedelmeskedett neki. És amikor elkezdte megtölteni az edényeket, egy sem maradt üres. Mind megtelt. Lehet, hogy nem fenyeget bennünket olyan veszély, mint ezt az özvegyasszonyt és a fiait. Viszont olyan időben élünk, amikor a mi olajunknak is szaporodására van szükség. Nekünk egy egészen más jellegű olajra van szükségünk. Gondoljunk Jézus egyik végidei üzenetére, a tűzszűz példázatára. Máté 25-ben lehet olvasni, ez az első példázat a három közül. És a példázatban csak 5 szűznek volt elegendő olaj a lámpásához. A másik 5-nek túl kevés. Az asszony számára az olaj elengedhetetlenül szükséges volt az adósság rendezéséhez és a megélhetéséhez. A mi számunkra is létfontosságú az olaj, hisz az örök életet jelenti. És mi a feltétele, hogy elegendő olajunk legyen a mi lámpásunkhoz? Valószínű, hogy az Istennel való kapcsolatunkat kell rendezni. Az Istennel való kapcsolat rendezése eredményezi az olaj szaporodását, de az Istennel való kapcsolatunk rendezésébe beletartozik az embertársainkkal való kapcsolatnak a rendezése is. Mindnyájunknak lehetnek olyan kapcsolatai, amit rendezni kell. Az özvegyasszony megüresítette magát Isten előtt. Nekünk is mindig meg kell üresíteni önmagunkat Isten előtt, hogy a Szentlélek olaja megtölthesse életünk edényét, és áldás lehessünk a környezetünk számára. Lehet, hogy ez nem könnyű, de Krisztus példája erőt adhat nekünk. Róla írja a Filippi 2, 5-7 szakasza, ami egy egyetlen egy szép összetett mondat. És így hangzik. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is volt, aki, amikor Isten formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, és hasonló lett az emberekhez. Jézusnak nem volt szüksége, hogy megüresítse magát, és szolgai formát vegyen fel. Nekünk volt erre szükségünk, és értünk tette, azért, hogy a példáját kövessük. Meddig folyt az asszony korsójából az olaj? Egészen addig, amíg voltak üres edények. Meddig számíthatunk a lélek olajára? Ameddig meg tudjuk magunkat üresíteni Isten előtt. Vagyis amíg nem a magunk akaratát, hanem az Úr akaratát akarjuk cselekedni. Mert csak az egészen megüresített lényünket tudja megtölteni Isten lelkének jelenlétével. És addig számíthatunk még az olajra, ameddig befogadóak vagyunk az élet igéjére. Ameddig Jézusra tudunk nézni, aki mindenben előttünk járt. És ha hozzá hasonlóan készek vagyunk az engedelmességre. Miért van szükségünk az olajra, a lélek olajára? Jézus azt mondta a tanítványairól, hogy ők a világosság fiai. És nekünk is ilyenné kell lennünk. Így is kell élnünk. Vagyis életünknek lámpásként kell világítania. Jézus első adventjekor egy csillag mutatta az utat a bölcseknek, és ez vezette őket a születés helyére. Ez a csillag angyalok sokasága volt. Jézus második adventje előtt szintén kell világító eszköz, hogy még sok ember megtalálhassa az Urat. Isten most a népét használja világító eszközének, mert őket tette a világ világosságává. A példázatbeli balga szüzek tudták, hogy lámpásukba olaj kell, azért, hogy világítani tudjanak. De túl későn jöttek arra rá, hogy kevés az, ami van náluk. És már nem volt idejük pótolni az olajat. Nekünk még van időnk, de nem tudjuk meddig. Ne halogassuk a gyűjtést. Picit visszatérve a jólét evangéliumára az elején, ami volt. Isten tényleg gazdaggá akar tenni bennünket, de egy egészen más jellegű gazdagságról, gazdagságot kínál, mint ahogy sokan a jólét evangéliumát hiszik és tanítják. Különösen Laodiceának kínálja fel ezt a gazdagságot. Azt kívánom nektek és magamnak is, hogy ez az esztendő, amiből még csak egy hónap telt el, és még aktuális, jó kívánság, hogy hozzon ez az év Istenben, Isten szeretetében való bővölködést mindnyájunknak. Rendeződhessenek a mi kapcsolataink is, hogy Isten megtölthesse életünk edényét a Szent Lelkének olajával, és tényleg világíthasson életünk az ő kegyelméből. Amen.